egy kicsit változott az évek óta megszokott koreográfia, és most a záró plenáris kezdeteként egy szakmai előadást fogunk meghallgatni, Mohácsi János előadását, Hálózati infrastruktúrák 2005 és 15 között. Parancsolj, János!
Kedves kollégák! Van hangom? Jó. Tehát ez az előadás egy az első napról elmaradt retro előadást lenne tulajdonképpen. Megpróbálom pontosabban abból egy és fél előadást tulajdonképpen. És majd itt az egyik, a másik ilyen retro előadásból tulajdonképpen, mert három retro előadás maradt az első napról, abból tulajdonképpen kettő és fél lesz megtartva. Miről fogok beszélni? Tehát ott próbálom folytatni, ahol Tétényi István befejezte az előadását. És amiről itt beszélnék, azok néhány projekt, ami 2005 és 2015 között fémjelezte hálózati szempontból, illetve néhány szempontból kitekintés és végzek a NIF munkájával kapcsolatosan, pontosan a hálózati munká és ahhoz kapcsolódó kitekintésekről fogok beszélni. A projektek neveket nem olvasnám föl, inkább ténylegesen az eredményeket próbálnám összefoglalni. Egyik ilyen fontos projekt, amiben NIF is részt vett, pontosabban Magyarország is részt vett, az a SixNet projekt volt, aminek az volt az eredménye, hogy láttuk azt, hogy az IPv6-ot be tudjuk vezetni a gerinc feladatunkon. Szintén a 2005-ös éveknek a vége eredményeképpen jött létre egy olyan redundánsabb hálózat, ami gigabittel vértezte föl a második fázis végpontjait, illetve egy sokkal redundánsabb első fázisú végpontokat sikerült kialakítanunk 10 gigabittel. Campus IPv6 projekt volt, ami szintén a hálózatot próbálta sok szempontból jobbítani. A Campus IPv6 ott folytatta, ahol tulajdonképpen a nemzetközi SixNet projektben abba hagytuk, ez egy hazai projekt volt, és itt néhány fontos eredményt emelnék ki, tehát az, hogy ennek eredményeképpen tudtuk bevezetni Magyarországhoz EduRoamot, a DSL szolgáltatásunkon az IPv6-ot, olyan biztonsági megoldásokat sikerült kifejleszteni benne, amiket azóta is használunk, tehát két darab IETF draftot írtunk meg, illetve a Linux Snack Filternek az IPv6-os támogatását olyan szintre sikerült fejleszteni, ami használhatóvá tette. Kitekintésként itt voltak olyan fejlesztések is, amik a nemzetközi Arch Middleware-nek a IPv6-osításával foglalkoztak. Következő fontos eredmény, amiről mindenképpen beszélnék, az a GN2 projekt, ami a nemzetközi hálózati struktúrát átalakította, tehát lehet látni ezen az ábrán, hogy egy ilyen trendeket próbálta a holland kutatói hálózatnak fölvázolni akkoriban, és mi is megpróbáltuk követni ezeket a trendeket, illetve a nemzetközi kutatói hálózat is megpróbálta követni. Fontos változás mozgatórugók voltak, amelyek a nagy mennyiségű adatnak a mozgatását jelentették tulajdonképpen, és igény szerinti szolgáltatásoknak a megjelenését. Erre válaszként ez a közösség egy hibrid hálózati architektúrát tervezett megvalósítani 2004-2005 tájéken, és ez meg is valósult nemzetközileg. Ennek természetesen követelménye volt, hogy egy sötét szál infrastruktúra alakuljon ki, és szerencsés helyzetbe került Magyarország, hogy Magyarország szintén része volt ennek a sötét szál infrastruktúrának a Zsehant 2-es hálózatban. A hibrid hálózati infrastruktúra azoknak, akik kicsit wide-fieldek, tehát a DVDM és IP technológia együttesen áll rendelkezésre minden helyszínen. A Zsehant 3 egy újabb paradigmaváltást inkább kérdőjelként fogalmazott meg, inkább azt lehet mondani, hogy ez egyfajta ilyen konszolidációs feladat volt, de megjelent a 40, illetve 100 gigabit kapacitás, és az end-to-end paradigma sokkal erősebben, és a skálázhatóság tényleg az, hogy minden kampusz a kutatóhelyzet hierarchia mentén meg tudjon valósítani igény szerinti kapacitásokat. Ilyen fejlesztéseket végeztünk. Másik ezzel párhuzamos projekt, amit mindenképpen gondoltam kiemelni, az, hogy a hálózati infrastruktúrát lehetőségünk vált virtualizálni. Tehát 2008-9 tájékán ezekkel a kapacitásokkal meg tudtuk valósítani azt, hogy virtualizált hálózati infrastruktúrákat hozzunk létre tesztelési vagy egyéb célokra, és erről szólt a Federica projekt, amelyet próbáltunk itt Magyarországon is valamilyen szinten propagálni. A következő fontos fejlesztésünk az a H-Bone Plus projekt volt, ahol sikerült 2010-re elérnünk oda, amit nemzetközi szinten sikerült megvalósítani 2007-re, 2008-ra, hogy hibrid adathálózati infrastruktúrát tudtunk kialakítani, és Zseant kompatibilisen tudtuk ezt megvalósítani. A gerinchálózatunk 2011-ben így nézett ki, és ami szintén fontos volt számunkra, hogy elsőként a régióban tudtunk 100 gigabit per szekundumot biztosítani a CERN adatközpontnak, és ahogy mondtam, a kompatibilitás Európával. Erre építettük, és ezen használjuk jelenleg is a kiemelt alkalmazásainkat, a VoIP-ot, a videokonferenciát és a HPC szolgáltatásokat, szuperszámítástechnikai storage megoldásainkat. 2013-14-nek a fontos eredménye az volt, hogy sikerült végre valahára az iskolákkal olyan szintű fejlesztéseket végrehajtani. Több mint 4800 helyszínen sikerült egy gigabit képes eszközre cserélnünk a régen elavult eszközöket. IP-vált szolgáltatást tudtunk bevezetni ezeken a helyszíneken, valamint olyan fehér foltokon is meg tudtuk valósítani a szolgáltatást, ahol korábban nem volt SuniNet szolgáltatás, és nem is volt lehetőség, mert maximum 4 megabitet tudott szolgáltatni a helyi távközlési szolgáltató. És ami szintén nagyon fontos, és erről beszéltem a villám szekcióban, hogy több mint 1700 iskolában sikerült professzionális minőségű wifi szolgáltatásokat bevezetnünk. Ezt egészítette ki egy olyan fejlesztés, ami szintén projektszerűen valósult meg, és folyamatosan valósul meg. Nem tudom, hogy mennyire látszódik a hátulról az előadásnak a számadatai. Egy jelentős sávszélességemelést tudtunk megvalósítani, támaszkodva a helyi szolgáltatókra, tehát nem az a kis sávszélesség áll már rendelkezésre a felhasználóknak az iskolában, ami korábban volt. Tehát egy ilyen, és az ábra azt próbálja szimbolizálni, hogy gyakorlatilag a helyi szolgáltatókat próbáltuk ezt bevonni, és a gerincfeladatunkra rá építeni tulajdonképpen a lehetőségeiket. És záró fontos projektként, amit kiemeltem volna 2015-ig, az a Zseant 4.1, ami egy újabb lehetőségeket próbál fölvillantani a kutatók számára. Egyrészt egy olyan lehetőség, ami a sötétszál technológiára építve mérés technológiai megoldásokat, tehát időszinkronizációs megoldásokat tesz lehetővé. Olyan új interfészeket, amelyek segítségével sokkal hatékonyabban, sokkal könnyebben lehet tesztkörnyezeteket létrehozni, vagy pont-pont kapcsolatokat, vagy content delivery network megoldásoknak a tesztelése. És hát lehet látni, hogy a Zseant nem csak a hálózatokkal foglalkozik, ahogy az NIF csak a hálózatokkal foglalkozik, hanem az azonosítás és jogosultságkezelési infrastruktúrában is jelentős fejlesztések valósultak meg a Zseant 4-ben és Magyarországon is. Összefoglalva így az, hogy mit értünk el tulajdonképpen, azt lehet mondani, hogy továbbra is, tehát az NIF az elmúlt 10 évben, tehát a 2005-2015-ös időszakot tekintve a hazai oktatás és kutatás és innováció egyik legfontosabb infrastruktúrai szolgáltatója lett, és ez egy nagyon fontos szerep, amit meg kell tartanunk. És nagyon sokszor sikerült elérnünk a nemzetközi színvonalat. Én itt most a hálózatra koncentráltam, de ugyanezt lehet mondani a szakemberek tekintetében, az azonosítási jogot, csúcskezelési infrastruktúra tekintetében, multimédia tekintetében és a szuperszemtestnek a tekintetében is, de ezekre azért mondtam azt, hogy kicsit kevesebb előadásról fogunk beszélni most, mint a retro előadások esetében terveztük. Erre lett volna egy külön adás, de az sajnos most elmarad, mert Stefán Péter kollégámnak el kellett mennie, és megkért, hogy térjek ki azokra az új dolgokra, amelyek arra vonatkoznak, hogy mi az, ami várható, mi fő gyakorlatilag a fazékban jelen pillanatban. Tehát az NIF projektekről 2016-tól kezdve előkészítés alatt álló projektjeink. Itt három projektről szeretnék beszélni. Egyik, ami elsősorban felsőoktatásra koncentrál, erről egyébként egy műhely munka is volt Stefán Péter vezetésében az egyik nap délután. Tehát az oktatási felhőnek a ténylegesen tervezése, megvalósítása egy EFOP projekt keretében fog megvalósulni konzorciumban az oktatási hivatallal, amit beolvasztotta magába az edukációt, tehát gyakorlatilag a tartalom része az onnat fog nagyrészt származni. A teljes támogatása a projektnek, amiből még nem világos, hogy mekkora része ami az NIF közösséget érinti tulajdonképpen a fejlesztés, tehát a teljes része, a teljes az 7,8 milliárd forint, tehát jelenti látni, hogy azért nem jelentéktelen forrásról van szó, és ami szerencsés ebben az esetben a felsőoktatás számára tulajdonképpen, hogy itt jelentős VECO forrás is rendelkezésre fog állni, tehát jelenlegi tervek szerint, ami azt jelenti, hogy a Közép-Magyarországi régióban is érvényesülni fog ez a fejlesztés. Ez elsősorban egyébként nem infrastruktúrális beruházás, hanem szolgáltatás fejlesztésről szól ez a projekt. A következő az teljes egészében a közoktatás számára definiált projekt, aminek az a célja, hogy a hazai köznevelést informatika eszközökkel lássa el. Ez szintén OH-val, illetve ex-edukációval közösen hajtjuk végre. Az NIF-nek a feladata, ami szintén nem világos, hogy pontosan mekkora összegben, tehát elképzelhető, hogy akár csak a 35,4 milliárd forintból, összesen 100 millió forintról beszélünk, de elképzelhető, hogy akár a teljes összegnek a harmadáról, tehát az attól függ, hogy milyenek a tényleges elképzelései az oktatási tárcának. Tehát ez is előkészítés alatt áll. És az NIF, ahogy mondtam, itt a központi menedzselt, hálózati infrastruktúrát, illetve például wifi szolgáltatásoknak a fejlesztését tűzte ki célul. És pontosan ezekről a projektekről egyeztet most jelen pillanatban Budapesten Stefán Péter kollégám. Amelyik projekt legelőrébb áll tulajdonképpen is, és várhatóan napokon belül megjelenik a kiírás, amire a pályázatunkat be kell adnunk, az a közgyűjtemény és a közművelési szféra számára jelent egy jelentős fejlődést. Azt lehet mondani, hogy erre vonatkozólag, tehát a könyvtárakra, múzeumokra, művelési házakra, teleházakra korábban nem volt infrastruktúra fejlesztési projektje az előző UST ciklusnak. Tehát ez egy nagyon fontos feladat, amit sikerült végre valahára megértetnünk a kormányzattól, hogy ezt meg kell csinálni. Miről szól ez? Tehát az e-Magyarország pontok, ahol digitális írástudatlanság vagy írástudásnak a fejlesztéséről van szó, elhangzott egy előadás itt a kifűs kollega Varga Zoltán részéről, hogy ez miről akar tulajdonképpen szólni, illetve mik voltak az eredmények és mik lesznek a következő lépések. Itt az NIF feladata az, hogy szintén itt a vezeték nélküli infrastruktúrának és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásoknak a fejlesztése, megteremtése ezen környezetben. Ez a konzorciumban dolgozunk az NFM-mel és a KIFI-vel, és a teljes támogatás összege 5 milliárd forint. Ebből körülbelül ennek a támogatásnak a beruházás része, ami az NIF-re jut, az a teljes támogatásnak a 20%-a. a maradék körülbelül 80%-a, tehát a beruházás része az is, itt is gyakorlatilag ilyen végpontra telepítendő eszközökről, tabletekről, laptopokról szól. És ami nagyon fontos, hogy ezen kívül szintén dolgozunk, mert itt lehet látni, hogy azért a nem sikerült lefednünk a teljes kört. Kutatás az egy kicsit, mintha kimaradt volna a lefedettségből. Tehát vannak terveink arra vonatkozólag, hogy hogyan fejlesztjük, milyen szolgáltatásokkal fejlesztjük a teljes kutatás és oktatási szférát. Röviden ennyit mondtam volna a projektekről. Elnézést, kicsit túlhaladtam az időt. Igen, körülbelül több mint 15 percet beszéltem, pedig én 10 percet ígértem. Hogyha valakinek esetleg van kérdése, akkor megpróbálom megválaszolni. Hogyha nincsen, akkor visszaadnám a szót Zumbori professzor úrnak.
Köszönöm szépen, János.
Szól.
Köszönöm szépen. És még az is lehet, hogy egy új paradigmát vezetünk be, és lesz mindig egy kis szakmai előadása a záróülés végén. Meglátjuk majd. És akkor most tényleg rátérünk a záró plenáris ülésre. Ma a szokott koreográfia szerint, akik gyakori vendégeink, és nagyon sokan vannak ilyenek, hiszen tudják, hogy a záró plenáris ülésnek a fénypontja, amikor két kollégánk, Kokas Károly és Wondervist Lajos értékelik a saját szemüvegükön keresztül a konferenciát. Karcsi itt van már. Lajos? Ja, parancsolj! Jó.
Szeretettel köszöntöm a végsőkig kitartókat. Tetszenek tudni, vagy mint tudjátok, nekem is lett volna egy retro előadásom, és az, mivel összecsúszott egy másik előadással, emiatt az elmaradt, és emiatt úgy beszéltük meg a konferencia vezetőivel, hogy azt a retro előadást, ugyan én kértem, hogy ne tartsam meg, mert most már az nagyon időhúzás lenne, viszont engedelmetekkel annak tartalmáról, a könyvtárosoknak és a házatosoknak a kapcsolatainak a kezdeteiről néhány szót szóljak ebben a etapban. Ezért az előadásomnak vagy az összefoglalom a két része lesz, igyekszem rövidre fogni mind a kettőt. Működik ez? Mind a kettőt. Az első téma az a Én úgy azt írtam ide, hogy az infiltrátor. Aki szokott kémfilmeket nézni, ez a besurranó, aki úgy beszivárog valahova. Mi könyvtárosok így jelentünk meg ezen a porondon körülbelül. Ezt az előadást, vagy ezt a visszaemlékezést, vagy ezt a kis retrót, ezt tegnap mondhatom el, akkor én azt terveztem, hogy a pulpitusról fölállítok egy embert, aki akkor még ott volt, Bohus Mihálynak hívják, biztos sokan ismeritek, és megkérem őt, hogy mutassa meg magát, mert személy szerint az én életemben ő volt az ember 1989-ben, aki egy modemmel átjött hozzám, nem tudta ugyan pontosan elmagyarázni, hogy szerintem miért kell egy modem az egyetemi könyvtárba, de azt gondolta, hogy mindenképpen hasznos lesz valamire, és a ővele való beszélgetésekből indult ki az én szempontomból a könyvtár és a hálózat kapcsolata. Olyan történelmi tényeket akarnék mondani, amelyekkel kapcsolatban vagyok, nem dicsekedni akarok vele, vagy nem az én személyemet akarok kinoborítani, hanem azt szeretném, hogyha a közemlékezetben megmaradnának ezek, mert szerintem ezt még mondjuk a Nagy Miklós sem tudja, úgyhogy neki is szeretnék valami újat mondani. Biztosan az idősebbek közül sokan ismerik egy egy szent nevét a mi szakmánkban. Most a mi szakmánk alatt a könyvtári informatikusok helyett a hálózatosokat értem. John Quatermannek a nevét, aki 1989-ben publikálta a The Matrix című könyvét, amelyik bizonyos értelemben valószínűleg a híres filmnek is címadója lett, vagy ötletadója. Ez a Matrix című könyv, ez a világ hálózatait, a hálózat világhelyzetét foglalta össze. Akkoriban olyan időket éltünk, akkoriban volt az, hogy néhány ember, szerintem nem túl sokan, a Tóth Beától, emlékeztek rá még, hogy kicsoda ő, a Tóth Beától kiszagolták, hogy hogy lehet a UUCP postafiókon keresztül külföldre is levelezni az internetre, amelyről még a szót sem nagyon ismertük. Na én, miután ez a könyv megjött a könyvtárba hozzánk, akkor olyan idők voltak, olyan kevesen voltak a házaton, hogy magától értetődő volt, hogy egy félistennek, a John Quatermannek is írt az ember egy levelet, egy e-mailt, hogy milyen hibák vannak a könyvben. És ez ugye manapság már ugye nagyjából elképzelhetetlen. Az ember olyan, mintha Fellininek a filmnézés után oda menne és megkocogtatná a vállát, hogy mit rontott el a film. Iparban, de akkor olyan kevesen voltunk, olyan kis belterjes volt a hálózat, hogy ez simán előfordulhatott. Egyébként ez a levelem nekem kinyomtatva megvan, elektronikusan minden eltűnik, de ezt megtaláltam egy évvel ezelőtt, ez a levél. És én megírtam a John Quatermannek, hogy nagyon szégyelje magát, mert az egész világ összes hálózata benne van, de Magyarországról, meg az NIF-ről, meg a háborról semmi az ég adta világon. Meg a könyvtárosok, meg minden egyéb. Tehát én szépen megírtam neki ezt az egészet. És nagyon kedves volt, posta fordultával a John Quatermann válaszolt nekem, és azt mondta, hogy ez remek dolog, de sajnos nem úgy néz ki, hogy a könyvnek lesz második kiadása, ezért aztán nem kerül erre sor, hogy ezt ki tudja javítani, bármennyire szégyengyalázat ez az egész dolog. Hanem viszont ő benn van egy újságba, amit képzeljem el, elektronikusan fognak létrehozni. Ez a világ egyik első elektronikus újsága lesz, és kárpótlásul, hogy ő ilyen nagy bűnt követett el Magyarország ellen. Ezért fölajánlja azt, hogy hát, hogy a szerkesztőségi cikk, a köszöntő cikk utáni első cikket én írjam meg ebbe az újságba. Ez a cikk 1991-ben keletkezett és jelent meg, a hálózaton ma is megtalálható az STS nevű újságban, Science and Technological, nem tudom micsoda, in library, meg itt, meg ott, meg amott, ha valakinek kell, akkor elküldöm, és ebben a cikkben én meglehetősen bőven és hosszan kifejtettem, amit én akkor gondoltam, meg tudtam, az NIF, illetve akkor még csak Inézet F-nek és a könyvtáratnak a kapcsolatáról, hogy és mint vannak, és a végén fenyegetően hozzátettem, így fejeződött be a cikk, Tószegi Zsuzsával nevetgéltünk rajta tegnap, mert emlegettem, hogy csak nem gondolja a világ, hogy Naima János szülőhazája ebbe az ügybe nem tesz komoly lépéseket, kérdőjel. Így fejeződött be a dolog. Na most ezt egyszerűen azért mondtam el, hogy hát, hogy a világban a könyvtárosok meg az IF nagyon korán letette a nagyon korán lábnyomokat hagyott, vagy új lenyomatokat hagyott, kinek melyik kép tetszik jobban. És a történet tulajdonképpen 1988-89 tájékán indult, mint ebből is látszik, hiszen ez a cikk, amiről most beszélek, meg a Quatermann jelenség, ez már ennek az első etapjának összefoglalója volt. Én említettem már egy hozzászólásomban tegnap, de azt tudom csak ma is mondani, hogy én könyvtáros kollégáimmal együtt hihetetlen hálás vagyok azért, hogy a diszkrimináció legkisebb jelen nélkül tudunk mi könyvtárosok itt együtt lenni. Ez a világban, higgyétek el, nem magától értetődő, hogy könyvtárosok, könyvtáros informatikusok és számítógépes szakemberek egy ekkora közösségbe úgy tudnak együtt dolgozni, hogy az előbb valaki megkérdezte tőlem, hogy hát, hogy a Garamvölgyi Laci, aki egy kitűnő előadást tartott ismét, az most könyvtáros vagy informatikus. És akkor én megkezdtem, hogy Mit tudom én? Hát olyan könyvtáros, meg informatikus. Hát láthatólag mind a kettőhöz ért. Tehát a peremvidéken nagyon sokan vannak olyanok, akikről ezt már nem is lehet pontosan tudni, hogy honnan jöttek és hova jutottak, melyik félről, melyik félre jutottak. És ez egy nagyon nagy érték nekünk, egy nagyon jó dolog. És ez a folyamat akkor lelte meg az értelmét tulajdonképpen, hogy a történetemet valahogy befejezzem, amikor sok mindenféle kacskaringa után, de nagyon szerencsés döntéssel 1992 táján, ha jól emlékszem, megszületett az a döntés, hogy IP alapú lesz a magyar világ is, és így csatlakozunk az internethez. Ha valaki számára, aki akkor még ezeket a lehetőséget nem ismerte, ez egy evidencia lenne, magától értetődöttség. Nálunk a könyvtárban akkoriban egymásnak adták a kilincset a belga, meg a francia, meg német népek, akik ámulva, bámulva nézték azt, hogy, hát, hogy miféle furcsaságok vannak, hogy itt az internetet el lehet érni, ők csak amikor angol tanulmányúton voltak, meg egyebek. Tehát ez nem volt akkor még magától értetődő, mondjuk egy német vagy belga egyetemen. Sajnos ebből a helyzeti előnyünkből, ami akkor volt, és Kelet-Közép-Európában volt, az ismert körülmények folytán sokat leadtunk. Nem az NIF által biztosított struktúrára gondolok, hanem a hozzájuk kapcsolódó egyéb dolgokra, a tartalomiparra. Sokkal jobb állapotban voltunk. Ha arra tetszenek gondolni, hogy az úgynevezett japán segély volt egy ilyen is a 90-es évek közepén, módot adott arra, hogy ez az ország felkészítse a könyvtári kultúráját a digitális és házati korszakra, és ez a felkészülés meg is történt. Áttekintettük, áttárgyaltuk, megvizsgáltuk mindent, amit kell, és ennek következtében pár éven belül integrált könyvtárrendszerek sokasága lepte el azokat a szervereket, amelyeket egyébként pályázatból az NIF biztosított. Nálunk jelentem Nagy Miklós, a Libra nevű szerver, amit 1994-ben kaptunk, még mindig DNS szervert, produkciókat csinál. Le van egy nagyon-nagyon picike kis Spark Sun, ha még valaki erre emlékszik, le van véve a fedele, és egy ventilátor fújja, mert a saját tápegység ventilátora már régen elromlott. Nálunk ezt meg lehet tekinteni. Tehát nagyon vigyázunk mi az értékeinkre, de egyre inkább baj, hogy, hát, hogy nem csak poénból kell vigyáznunk az értékeinkre, hanem azért is, mint a workshopunkon is többen én is utaltam rá, mert az anyagi helyzetünk, az meg a lehetőségeink azok katasztrofálisan beszökültek. A másik része, amit mondani akartam, elnézést, hogyha hosszúra nyúlt az előző, az, annak azt a nevet adtam, az előző volt az infiltrátor, a másodiknak az, hogy a famulus. A famulus az éppen most van abban a korszakban, hogy magiszterré váljon a könyvtár szempontjából. Ez alatt én azt értem, hogy a tudomány szolgálatában szerintem a könyvtár tudománynak most van egy olyan paradigma váltása, olyan fordulópontja, ahol nagykorúsodhat, nem csak a saját maga szempontjából, hanem a tudományos kutatói közösség szempontjából is. Mit értek én ez alatt? Azt, hogy azok az új feladatok, új fogalmak, amik megjelentek a könyvtártudományba, mondok ilyeneket, hogy big data, data science, aztán akkor repozitórium, tudománymetria, tudós profilok, látunk itt bele eleget, azok mind abba az irányba vezetnek, hogy a tudomány kiszolgálásában a könyvtár sokkal szorosabb kapcsolatba került a tudós világgal, és ez a szimbiózis ez sokkal erősebb. A Nagy Gyula kollégám használta az előadásában a szingularitás, az új szingularitás kifejezést. Bizonyos értelemben tényleg ez a szintézis, ami kezd létrejönni, ez egy ilyen új szingularitást fejez ki, és ez, ha mátrix-szerűen ábrázoljuk ezt a, vagy egy koordinátarendszerbe háromdimenziósan ábrázoljuk ezt a szingularitást, akkor mindenféle szempontból megtörténik, nem csak, hogy, hát, hogy a tudománymetria, tudománymenedzselés, tudósok információval ellátása, a tudományos publikációknak az informatikai analízise, szakirodalmi ellátás, kerül össze és csomósodik. Ha egy grábba ábrázolnánk, akkor egy jó nagy csomópont lenne, egy galaxis közepén lennénk benne, hanem máskülönben is a könyvtári szolgáltatásoknál is ugyanez megtörténik. Tessék megnézni a programot, vagy aki végült, az hallhatta, hogy mindenki arról regélt, hogy a közös keresés, az integráció, a olyan platformoknak az elkészítése, amelyek egyre jobban kiszolgálják az olvasónak azt a vágyát, hogy egyszerűen és könnyen hatoljanak be az információs rendszerekbe. Úgyis többször elhangzott, hogy az új szerepe a könyvtárnak a paradigmaváltásba úgy is megragadható, hogy a gyűjtemény központúságból a felhasználó központúság felé mentünk el. Éppen az utolsó előadás, az ELTE honlapja is kiváló példája volt ennek a paradigmaváltásnak. Amúgy is maga, ezt már többször megtárgyaltuk, maga a hálózatba vetettség, elnézést, hogy ilyen biblikusan mondom, tehát a hálózatba vetettség, meg a digitális kultúrába való vetettség, az két olyan paraméterét változtatta meg a könyvtári kultúrának, amelyben az, ami a könyvtári kultúrának égköve volt korábban, hogy az értéke a könyvtárnak, az valahol van, és ott megközelíthető, valahol pedig nincs. Ugye a 30-as, 40-es években egy tudósnak a legfontosabb vágya az volt, hogy egy listát adott arról, hogy mely könyvtárakat szeretne végiglátogatni, és azt szerint, hogy ez a lista hogy nézett ki, azt szerint már tulajdonképpen meghatározta azt, hogy az ő tudományos teljesítménye milyen lesz. Ennek abszolút értelme most már többet nincsen, a könyvtárak a hálózatba és a digitalizált dokumentum mennyiséggel szabadon szolgálják ki kicsik és nagyok a tudományos közvéleményt, bárhol lennének is. Emiatt aztán új értékeket kell a könyvtáraknak fölvenni. Ez, amit az előbb mondtam, a tudományos életnek a menedzselése, a tudósoknak, olvasóknak a menedzselése, sokkal közelebb visszük hozzájuk, sokkal jobban kiszolgáljuk őket, sokkal jobban központjai ők a gondolkodásunknak, mint eddig bármikor. Ez egy nagyon fontos rész. A másik pedig az, hogy hát ugye ez a szingularitás, ez megvan abba is, hogy soha nem látott módon együttműködésre vagyunk károsztatva. Tehát azok a projektek, amelyek nem együttműködésbe születnek, amelyek nem konszenzussal jönnek létre, és amelyek az intézményi hálózatban nem tudnak beágyazódni, azok halálra vannak ítélve. Ennek a dolognak egy új technológia, amivel nagyon sokat foglalkoztunk most ezen a konferencián, a cloud, a felhő szinte szimbóluma tulajdonképpen. Hiszen a felhő maga egy olyan dolog, amelyet közösen lehet építeni, közösen lehet használni, és közösen tudunk benne dolgozni. Ehhez biztonság, bizalom, hardware, software és egy csomó minden együttesen is kell. És ez visszaad minden mozgalatunkra. Amikor mi terveztünk nem olyan régen egy olyan katalógust, amely modernabb, mint a régi katalógusunk, Szegedi Egyetemi Könyvtárba, és azt gondoltuk erről a katalógusról, hogy az lenne jó, hogyha a könyvtári információ forrásaink mellett fel tudná dolgozni az előfizetett információ forrásainkat, mégpedig úgy, hogy felindexelve, tehát több százmilliós cikkállományt is, és együttesen is lehessen benne keresni, és a repozitóriumunkban is, és minden másban együttesen tudjon keresni. Ezt félig tréfásan úgy neveztük el ezt a katalógust, hogy All in One katalógus. Na most ez a szingularitás, amiről beszéltem, ez az All in One, vagy aki szociológiai akarja megragadni, a Google nemzedék könyvtári kiszolgálása hasonló módon, mint a Google-val, úgy, hogy megtartsuk közbe mindazt a kifinomultságot, szofisztikált dolgot, amit mi tudunk nyújtani, ez van előttünk napirenden. És mindaz, amit elmondtam az új közegről, új technológiákról, új működési modellről és az olvasókkal való új viszonyról, az mind ezt kell, hogy szolgálják. Nem kicsi a feladat, amin keresztül megyünk, higgyétek el, nem is gondolunk bele, de tényleg egy 3000 éves paradigma omlik most össze, és keletkezik egy másik a könyvtártudományba. A könyvtárosok Alexandriában lényegében ugyanolyan elvek mentén és ugyanolyan módon dolgoztak, mint a magyar könyvtárosok a korai 80-as években. És ahhoz képest minden megváltozott. Az egész struktúra megváltozott, szinte egyetlen dolog nincs olyan, ami hasonlít ehhez, és most a könyvtártudománynak, a könyvtárosságnak, a könyvtárnak ezt az új szerepét kell kitalálni. Ha nem találjuk ki ezt az új szerepet jól, akkor az is előfordulhat velünk, hogy nem leszünk fontosak, vagy nehogy Isten eltűnünk a süllyesztőbe. És az nekünk egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy miután ennek az egyik legfontosabb, a paradigmának egyik legfontosabb eleme a hálózatba levés, ezért a házatos szakemberekkel együtt tudjunk dolgozni, olyan baráti közösségbe, mint amilyen baráti közösségbe itt vagyunk. És ehhez kérek mindenkitől sok türelmet, meg mindenkinek kívánok sok erőt, és azt szeretném, ahogy Miklós is tegnap mondta, hogy ez a barátságos, építő és önzetlen a tudomány, az információ áramoltatás szolgálatában álló tevékenység, ez még sokáig megmaradjon nekünk. Köszönöm szépen!
Tisztelettel üdvözöllek titeket. Kicsit Károlyhoz kapcsolódva egy anekdotikus történettel kezdem a nagyon-nagyon régmúlt időkből. Talán Veszprém Egyetem akkor már a 9,6 kilobit per szekundon volt, vagy 19,2-re upgrade-elt, és mérhetetlen sávszélességgel kapcsolódott az internethez, legalábbis így éreztük. Az első Gopher szervert telepítettük, aki nem tudná, és vannak itt fiatalok, akinek ez szerintem már nem mond semmit, ez egy tiszta szöveges, menürendszerű információszolgáltató rendszer volt, és körbenéztünk a világon, hogy egy csomó egyetem, nagyon neves egyetemen még sehol nem tartottak, tehát még nem telepítettek ilyet, mi viszont Veszprémben, azt mondom, Magyarországon másodikként már telepítettünk, és volt valami kérdésem, mert valami nem stimmelt, írtam valamelyik levelező listára, és a Michigani Egyetemről válaszoltak. És korrekt választ adtak, és én ugye nem vagyok ilyen kötekezős, mint a Károly, hogy megszidjam a másik felet, hanem megdicsértem. Írtam egy levelet, hogy látom, elég jól értesz hozzá, mire visszaírt az illető, hogy hát igen, mi fejlesztettük. ez volt, és igen, ez nagyon jól jellemezte azt a pillanatot itt a 90-es évek elején, hogy valóban mennyire a világ élvonalában voltunk az információtechnológiák alkalmazása területén. És hogyha most a mostani konferenciára rátérhetek, akkor ezt a vágyat, ezt most is érzem. Azt, hogy a technológiákat, amelyek a világban megjelennek, azokat minél hamarabb tudjuk alkalmazni, méghozzá, ha lehetséges, akkor kreatívan tudjuk alkalmazni, de legalábbis jelenjenek meg a környezetünkben a felhasználók javára. Ugyanakkor látok egyfajta útkeresést is, és ez szerintem az egész konferencián, talán az első előadástól az utolsóig megmutatkozott, és az első előadáson itt most az ökoszisztémát emlegető nagyon jó plenáris előadásra gondolok, ami egyébként számomra érdekes módon egy olyan filozófiát emelt egy magasabb szintre, amit a web megjelenésekor láttunk, ugye akkor azt mondta ki a világ, hogy hát elosztott információforrások vannak, az, hogy mi mit látunk a képernyőn, az nem azt jelenti, hogy egy helyről kell ennek jönni, hanem a világ különböző információforrásaiból egyszer csak előttünk áll össze a kép, és most az ökoszisztémával egy magasabb szinten láttuk azt, hogy most már nem információk, hanem szolgáltatások jelennek meg integráltan. A szolgáltatás integrációnak már talán nem az az alapja, hogy valahol a háttérben kell a szervereknek egymással kommunikálni, hanem előttünk, ott a mi gépünkön kell ezt az integrációt valahogy megvalósítani. Ez a gondolat, egyébként ennek a pont a Garambölgyi Laci előadásában láttuk a egyetemi könyvtár kapcsán ugyanezt a filozófiát, csak kicsit-kicsiben. Ez egy nagyon érdekes és jó gondolat, ugyanakkor egy nagyon félelmetes gondolat is. Ha belegondolunk, ez azt jelenti, hogy eddig még volt reményünk arra, hogy történetileg információkat dokumentum formában legalább megőrizzünk, szolgáltatásokat integráltan megőrizni, arra már semmi esélyünk nincsen. Tehát minden olyan, ami szolgáltatás formában jelenik meg, információ, ezek a későbbiekben, hogy előállíthatók lesznek-e bármilyen formában, hát súlyos kétségeim vannak. Ugyanakkor ez valóban egy útkeresést jelent, egy útkeresést mutat valamennyiünk számára, azt látjuk, és ennek is több előadásban láttam nyomát, hogy a piacon egyre inkább jelennek meg azok a szolgáltatások, amelyek a felhasználókhoz közel állnak, felhasználók ezeket szeretik, és tulajdonképpen az NIF közösségnek ezekkel kéne, kell valahogy versenyezni, az itteni szolgáltatásoknak ezekkel kéne versenyezni. De ezen szolgáltatások között, és nem akarok most cégneveket emlegetni, egy csomó van, amely ingyenes, hiszen a cégnek más forrásból akkora profitja van, hogy megengedheti azt, hogy a felsőoktatás számára ingyen adjon szolgáltatásokat, vagy akár a reklámbevételekből bárki számára ingyen adjon szolgáltatásokat. És ezek a szolgáltatások, ezek nyilván az óriási tömeg miatt és a nagy felhasználói kör és nagy fejlesztői kapacitás miatt sokkal erősebben tudnak fejlődni adott esetben, mint amit egy kisebb közösség léte tud hozni. Tehát az a gondolat, hogy ne álljunk ellen, használjuk ezeket, mert hogyha mi saját magunk akarjuk még egyszer ezeket kifejleszteni, akkor valószínűleg nem maradunk versenyképesek, és a felhasználók elpátulnak. Ez szerintem egy nagyon megfontolandó gondolat. Nem vagyok egészen biztos egyébként, hogy Dávid mondta Ritter Dávid ezt, de ő neki tulajdonítom most, majd kijavít, ha mégse ő mondta, hogy azt a korábbi elképzelésünket, hogy hát egy egyetemi környezetben használja mindenki az egyetemi levelezőrendszert, ő konkrétan ezt a példát említette, ezt adjuk föl. Ez a háború, ez elveszett. Azt kell látni, hogy a Google, most kimondtam a cégnevét, tehát hogy vannak ilyen nagy cégek, akik szolgáltatnak olyan szolgáltatásokat, amit a felhasználó mindenhonnan el tud érni, hozzászokott, vannak jellékos szolgáltatások, amivel ez integrált, és a felhasználókat most már erővel, kényszerrel, bármilyen módon arra rábírni, hogy ők ne ezeket használják, az egyre lehetetlenebb. És ez a gondolat is pont ebbe az útkeresési filozófiába illik be nekem, hogy lassan el kéne gondolkodni azon, hogy mi az, amit feladunk, annak érdekében, hogy olyanra tudjunk koncentrálni, ami viszont fontos, amit mi tudunk jobban. Azért van néhány ilyen dolog, hál' Istennek. Van olyan dolog, nyilván az infrastruktúra szolgáltatás, amit soha nem tudnak elvenni, mert hogy azt itt kell lokálisan csinálni, azt más nem fogja helyettünk megoldani. De talán van mindig az egyetemi környezetben néhány olyan dolog, ami még ezen is túlmutat. Például ilyenek lehetnek az oktatási környezetek, amire megint csak láttunk nagyon jó példát. Ez egy folyamatosan, most már elég régóta aktuális téma, amelyet sokan művelnek. Örömmel láttam azt, hogy annak a vizsgálata is, hogy egy-egy felület az mennyire használható felhasználónak, mennyire hatékonyan kereshető, található az információ, ez például előkerült. Látjuk, hogy a szuperszámítás technika is egy olyan dolog, amelyre nagy igény van az országban, és használjátok. És ez egy nagyon jó dolog, hogy az élvonalban tudunk maradni, ahogy persze hallottuk, hogy hát ez beruházásigényes dolog, mert hogyha egyszer benn voltunk az első 300-ban mondjuk, akkor lehet, hogy a következő héten már azért nem vagyunk benn. Ez az egész az úgy működik hosszú távon, hogy folyamatosan fejleszteni kell. És ezt jó, hogyha meghallják máshol is. Most már a személyes érdeklődés kapcsán is, a MTMT szekció, vagy néhány előadásba belehallgattam, és ott is elmondtam nektek, és elmondom, hazabeszélek ebben a mondatomban, hogy az MTMT ugye nagyon a tudományos művekre koncentrál, de azért vannak néhányan, például a művészeti egyetemek, amelyek közül egyiket képviselem én is, akik nagyon más szemléletmódban hozzák létre az alkotásaikat, és erre talán érdemes lenne gondolni. De ezt az MTMT-t nem csak ezért vettem, ez csak a járulékos mondat volt, ha már egyszer, akkor erre is érdemes odafigyelni, hanem azért, mert pillanatok alatt kialakult egy beszélgetés az MTMT kapcsán. Nagyon látszik, hogy a könyvtárosokat és nem csak a könyvtárosokat élénken érdekli ez a téma. Ezért Seres Józsi a nevemben is, de teljes egyetértésemet bírva, azt mondta, hogy a következő networkshopon erre egy vita szekciót vagy egy fórumot fogunk teremteni, mert látszik, hogy annyira forrong a téma, annyira érdekeli az embereket, hogy érdemes róla nem csak előadások keretében beszélni, hanem vita keretében is végiggondolni, hogy mit lehet jól ezen a területen. Szokásosan a biztonság ismét előkerült az Edu ID-nek a használata a különböző környezetekben. Ami számomra érdekes és örvendetes volt, hogy a könyvtári folyamatoknak a folyamat modellezése, bár tudom, hogy ez már korábban is téma volt könyvtárakban és különböző szinteken megvalósult, de most láttunk is egy előadást a BPMN használatáról. és azt gondolom, ez szintén egy nagyon érdekes és jó dolog. Volt új gondolatunk is, vagy új téma a nagyon sok életében, ez az a sport és az életvitellel kapcsolatos minket érintő fejezetek, amely egy picit arra utalt megint, hogy az Internet of Things, tehát az internet, a tárgyak internete irányában is mozgulódik a közösség. Ez a technológia, vagy ez a gondolkodásmód is egyre inkább közel kerül hozzánk, és egyre inkább bekerül a fókuszunkba. És tulajdonképpen azt gondolom, hogy itt a fő dolgokat talán, amennyire el tudom olvasni, ebből látszik, hogy 25 év eltelt a netfősamon, mert az első még el tudtam volna legalább szemüveggel olvasni, most már körülbelül így vagy így. Ez az utolsó, amire azt gondolom, hogy mindenképpen ki kell térni, ez a programnak és az intézetnek a sorsa. Tehát valamennyien hallottuk a nyitóelőadásban is, aztán Miklóstól is, hogy hát a világ az nem annyira rózsásan néz ki. Egyik oldalról persze kapott a közösség egy ígéretet, hogy semmi nem fog változni, tehát a program maga az él tovább, megyünk előre. De azért valamennyien tudjuk azt, hogy egy új intézményi struktúra az más prioritásokat is jelent. Tehát ez nem szokott úgy megtörténni, hogy egy intézmény helyett, egy intézet helyett egy másikba kerülünk, és akkor semmi nem történik, mindenki azt mondja, hogy aztán mindennek így kell történni, mint ahogy előtte volt. Nyilván lehetünk optimisták, és gondolhatjuk azt, hogy még ennél is jobb lesz, de azért azt javaslom, tulajdonképpen kérem is tőletek, hogy kövessétek figyelemmel, hogy mi történik. Ugyanis azt is látni kell, hogy a NIF-nek nagyon széles nemzetközi kapcsolatrendszere van. A nemzetközi kapcsolatrendszer az intézethez kötődik, a jogosítványok az intézethez kötődnek. Hogy ezek például mennyire zökkenőmentesen vihetők át egy másik intézmény struktúrában, az nekem legalábbis erősen kérdéses. És sokat veszthetünk rajta. Tehát azt gondolom, Miklósnak azok a szava, hogy Bulgária, amikor kiesett az európai hálózatos közösségből, akkor 5 évbe telt, mire visszabírtak kapaszkodni, és az 5 év, ez nem múlik el nyomtalanul. Ez egy olyan figyelmeztetés, amit meg kellene hallanunk valamennyiünknek. És azt gondolom, hogy ti vagytok az értő fülek első körben. Tehát nektek mondanak ezek a szavak valamit, és ha ezek nem jutnak tovább tőletek az egyetemi vezetésekhez, akkor nagyon könnyen lehet, hogy már csak késő lehet beavatkozni ezekben a folyamatokban. Én kérem azt, hogy figyeljétek, hogy mi történik, és hogy ha olyat láttok, ami veszélyes a ti saját egyetemetekre, a ti saját környezetekre, akkor jelezzétek. Vegyétek a fáradtságot, mert utólag korrigálni az biztos, hogy sokkal nehezebb, mint előre, vagy legalább még közben is. Úgyhogy én ezzel egyébként nem annyira vidám gondolattal zárom most az én összefoglalómat, és őszintén nagyon drukkolok annak, hogy jövőre is találkozunk Networkshopon, és valóban a program fejlődése az ne álljon meg, hanem folytatódjon valamennyünk megelégedésére. És ezt tudom, hogy nem rajtatok múlik is a ti elkötelezettségeteken, mert az folyamatos. A előadásokon is azt hallottam folyamatosan, hogy mindenki úgy tekint a világra, hogy hát ma jövőre ezt meg azt beszéljük meg, tehát nem tudom, még a kétség sem merül fel az agyakban, hogy talán nem így lesz. Igyekezzetek valamennyien, és igyekezzünk, hogy így legyen. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen! Meg fogjátok érteni, örömmel vagy és szomorúsággal látom, hogy egyre több nálam fiatalabb ember van és ezen a konferencián. Amikor én viszonylag fiatal voltam és először életemben kijutottam nagy nemzetközi konferenciára, meglepetve tapasztaltam azt a szokást, ami azóta több különböző okból elveszett, hogy a konferenciák végén mindig volt összefoglaló. Tehát ami a konferencián elhangzott, újdonság, érdekesség, azt a végén szakértő kollégák összegyűjtötték és elmondták. Én nagyon örülök, hogy a Networkshop megőrizte ezt a hagyományt. Az egyik ok, ami miatt nehéz, ma óriási konferenciák vannak. Ez a konferencia nagy konferencia, de még annyi ember, annyi előadás hangzik el, ami nyomon követhető, összefoglalható, remélem, hogy ez megmarad. Köszönöm különösen ezeket a szavakat, amik a jövőre vonatkoztak, és megfontolandónak tartom, de én is mondottam a konferencián és más helyen is, hogy optimista alkatú vagyok, és a dolgokat kellő odafigyeléssel persze lehet optimalizálni. Hogy ez az optimalizálás mennyire sikeres, vagy milyen irányba vezet, ez persze csak a jövő fogja majd megmutatni. És akkor most áttérnénk a búcsúra. Ugye minden jó véget ér egyszer, hadd legyen ez a búcsú szokás szerint vidám és örömet okozó. És akkor elmondanám részben most már a végleges statisztikákat. Nem tudom, be tudjátok ezt a mikrofont kapcsolni? Megy? Ezek a statisztikák különlegesek. Regisztrált résztvevők száma 378. A megtartott előadások száma 125. Köszönöm szépen. Nem megy ez a mikrofon? Jó, köszönöm. Tehát 125 előadást tartottunk meg végül, plenáris, kerekasztal és szekcióadást összesen, a tutoriálok száma 6 és a résztvevők száma 66. Ezek az adatok az elején is véglegesek voltak. A konferencia résztvevőitől online értékelést kértünk az előadókról és előadásokról. Kérdezem, hogy erre van-e végleges számod? Ez nincs ezen a papíron. Tehát 78 ilyen értékelés érkezett be. A Cisco egy kérdőívet körözött az elején, emlékeztek rá, ez 50 résztvevőt töltötte ki, és a Cisco 3 ajándékot ajánlott föl. Hosszú évek óta van állandó húzó ágensünk, Vencel Kinga, egy dolog változik csak, Kinga minden évben egy évvel idősebb, ez ebben a korban még a pozitív fejlődés. Úgyhogy ő fogja kihúzni a nyerteseket. A Cisco 3 igen rangos nyereményt ajánlott föl, és akkor ebben a sorrendben húznánk a nyerőket. Az első ajándék Adata PV110-es powerbank külső akkumulátor.
Sándor Ákos.
Gratulálunk, használd egészséggel. A következő nyeremény GoPro Hero 4 Session kamera.
Ormos Pál.
Gratulálunk! Persze ilyenkor mindannyiunkban van egy kis szomorúság, hogy miért nem mi nyertük ez. De azért mindenki, aki részt vett ezen a konferencián, az nyertes, csak ők egy picit még nyertesebbek. A harmadik ajándék Explore quadcopter drón.
Györfi Szabolcs.
Köszönöm.
ami még szabad engedélyünk.
Az online kérdőívet kitöltők között kiasztandó ajándékok sorsolása következik. Kinga továbbra is szolgálatban marad. Az első ajándék egy Mindsoft szatyor, a Mindlight Kft. Felajánlása.
Galambos Dániel.
Gratulálunk. A második ajándék a Szuvekónak a ajándékcsomagja.
Mohácsi János.
Vártam az észrevételt. A következő ajándékunk a Komprend Kft. Felajánlása Debrecen templomai című album.
Karlecsik József.
A következő ajándék nekem nagyon tetszik ennek a szellemességével. Kito Mongusz Kft. Egy darab plüss mongúzt ajánlott.
Jegeny és László.
Aki még nem tudta, hogy milyen a mongúz, most megnézheti. A Szuvekó további ajándékcsomagja következik.
Kovács Attila.
Gratulálunk, és a következő újra a Komprend Kft-től a Debreceni Nagy Templom albuma.
Horváth István.
A Hewlett Packard egy Chivas Regal viszkit ajánlott föl.
Burmeister Norbert.
A T-Systems Magyarország ajándékcsomagja a következő.
Mihály Filajos.
Az XLH Kft. Egy 64 GB-os pendrive-ot ajánlott föl.
Mihály Filászló.
Igen, csak a jelenlévőknek tudunk ajándékot adni, ilyenkor újra kell húzni.
Varga Zoltán.
Hát sajnos, akkor ezt tovább húzzuk.
Piecka Etelka.
Az NIF intézet ajándékosora következik, átadja Sárvári Klára. Itt fel vannak sorolva a címei, de mindenki ismeri, úgyhogy ezt most nem olvasom.
Kazsoki Gábor.
Egy egészen extrém ajándék, ingyenes szabadalmi kutatása a PetBase adatbázisban, a Minellight képviseletében átadja a Piecka Etelka.
Nagy Gyula.
Kindle e-book olvasó, a Színvanet Informatikai Kft. Ajánlóta.
Molnár Csaba.
És végül, de nem utolsó sorban a fődíj, a Debreceni Református Nagytemplom és a Hotel Aranybika közös ajándéka. Két darab belépőn Konzuzsa május 3-i koncertjére Református Nagytemplomba, egy éjszakai szállással.
Hegyi
csak
füstös...
a zsuki költséget kell fizetni.
Hegyi Füstös István.
Hát ezzel az ajándék, ezzel a csillagszóró része véget ért a dolognak, de mondom, mindenki nyertes, aki itt lehetett ezen a három napon. És éppen ezért meg kell köszönnöm mindazoknak még egyszer, bár az elején már megtettem, akik lehetővé tették, segítették, hogy ez a konferencia létrejöhessen. Szilvási Zoltán doktor professzornak, a Debreceni Egyetem rektorának, Bács Zoltán doktornak, a Debreceni Egyetem kancelláriának, Gál Istvánnak, professzor doktornak, a Debreceni Egyetem, Gál Zoltánnak, a szuperszámítógép igazgatójának, egyúttal titkára volt a Networkshopnak, a Networkshop 16 konferencia programbizottságának, és különösen Nagy Miklósnak. Szintén a konferencia titkára volt. A Networkshop 2016-os konferencia valamennyi elnökének, szekció elnökének szeretném megköszönni a munkáját.
Mikusné Sárvári Klárának, most elmondom a címeit. Belém folytottátok a szót, úgyhogy. Az online internet közvetítését köszönet jár az MIF intézet munkatársainak és a Debreceni Egyetem összes közreműködőjének. Köszönjük! Tóth Ágnesnek, Tóth Istvánnénak és Vencer Szilárdnak, a Komprom Kft. Ügyvezetőinek. Simon Fi Ágnesnek és Simon Zoltánnak, a Komprom Kft. Munkatársainak. És Vencer Kingának, a Komprom külső munkatársának. Köszönet jár valamennyi támogatónknak, hosszú évek óta fontosnak tartják ezt a konferenciát és támogatják. A Cisco, ugye hosszú évek óta hordjuk a nyakunkon a szalagjukat, ők a kiemelt támogatók, de aranyfokozatok, akik tudjátok olvasni őket, a Hewlett-Packard és a Microsoft, ezüstfokozatú a Symbanet, bronzfokozatú az Elsevier, a Nuco IT Security és az T-Systems Magyarország, és további támogatóink voltak az Alcatel-Lucent, az XLH, Minelight, Suveco és a Polycomputer. És mondom, mindannyiunk közös kívánságát mondom, hogy a konferencia sorozat persze folytatódjék, és reményeink szerint a következő konferencia Szegeden lesz, ha minden sikerül. Köszönöm.